Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. Az Összhang mai tartalmából. Az egyház világi intézmények társaságában végzi szolgálatát, az egyháztagok különböző politikai pártok tagjai is lehetnek, ezért igencsak érdekes kihívás az egyház és a politika kapcsolata. Mindez a kisebbségben élők számára nagyon fontos, mert különbözőn politikai hovatartozású emberek egy nemzeti közösségként jelennek meg, és így az Összhang az együttmunkálkodás erősíti megmaradásunkat. Akár a papságnak, akár az egyháztagoknak mindezt fel kell vállalniuk. Témánk az egyház és a politika viszonya és összhangja. Vendégünk Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, akit nem is akármilyen tisztelettel köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat és a rádió szerkesztőit egyaránt.
Esperes úr, jó lenne, ha pár percben röviden összefoglalnánk a múlt héten elhangzott beszélgetésünk tartalmát.
Én azt hiszem, hogy már a téma megfogalmazásában benne van az, hogy miről beszélgettünk, és miért olyan fontos mindez. Hiszen arról beszélgettünk, hogy az egyház hogyan jelenik meg a mindenkori időben, főleg a 89-es változás idején, mert az azért egy érdekes kihívás volt mindenféle szempontból. Emlékszünk, hogy arról beszélgettünk, hogy mi változott meg úgy 89-ben az egyház életében, és ez önmagában már az Összhangnak egy jó témája lehet, gondolom én. Az egyház a társadalmi változás után új kihívásokat nyer, és ezért szembe kell néznie a világi dolgokkal. Az egyház önmagában nem tud valóban létezni, jó lenne, ha tudna, mert akkor tisztán megmaradhatnának az emberi közösségek. Maga az Úr Jézus Krisztus a búcsú beszédében azt mondja, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megőrizd őket a gonosztól. Ez azt jelenti, hogy az egyház egy az egyben hétköznap és ünnepnap egyaránt a világban él, és akkor találkozik a világ dolgaival, azokkal is, amelyek tetszenek neki, és azokkal is, amelyek nem tetszenek. Most, hogyha ezt a címet hallottuk, hogy ma miről beszélgetnék, hogy egyház is politika, akkor először is megkérdezheti valaki vallásos, hogy mi közöm nekem a politikával. Csak hogy nem lehet azt egyáltalán kikerülni, mert az egyháztag a politikus is, és akarva akaratlanul ő is a gondolataival megpróbál az egyházban jelen lenni, és ezért az egyháznak is felelni kell a politikai dolgokra, de a közélettel egyaránt. Ezért érzem én azt, hogy nagyon jó, hogy a rádió felvállal egy ilyen nyílt beszélgetést, amely ha beszélgetünk róla, ha nem, úgy is van. Márpedig az a jó, hogy a szembenézünk ezekkel a kérdésekkel. És úgy érzem, az elmúlt alkalomkor már erőjött abból a témából, hogy az utolsó 30 évben miképpen próbált az egyház, konkrétan az Erdélyi Református Egyház megfogalmazni ezeket a kérdéseket, és miképpen nézünk szembe ma mindezzel a gondolattal.
Egyértelmű, hogy az egyházi élet Erdélyben is változik, de merre tart most az Erdélyi Református Egyház útja?
Én azt gondolom, hogy vannak konkrét esetek, amelyekre hivatkozni lehet, és amelyeket megpróbálok nagyon röviden összefoglalni, és vannak olyanok, amelyeket még mindig nem láttunk, hiszen maga a történelem az olyan, hogy azt gondoljuk, hogy mi alakítjuk a történelmet, aztán két generáció után a kutatók rájönnek, hogy egészen más lett volna a fontos, vagy éppen más felé mentek a dolgok. Most így hirtelen ránézve az elmúlt időszakban a változásokra, akkor azt tudnám megmondani, hogy volt egy olyan változás, amelyről az egyház ugyan beszélt, de nem annyira nyíltan. Talán nem azért, mert titok lett volna, hanem az azért, mert nem is lehetett megfogalmazni, miképpen oldódik meg. Ezt így nevezték annak idején, már fél évszázaddal ezelőtt, hogy hitvalló egyház és népegyház. Ez azt jelenti egész konkrétan, ami Erdélyben történik, vagy egész Romániában, de most magunkról beszélünk, hogy szinte mindenkit megkeresztelnek. Ettől kezdve teológiailag is, és másképpen is, mindenki egyháztag. Én emlékszem, hogy a 2011-es népszámlálás végső adataiban 3% volt Romániában az, aki valamiképpen nem tartozott valamelyik egyházhoz. Azt hiszem, hogy Lengyelországon és Görögországon kívül Európában nincs még egy ilyen eset. Például Csehországban 60% a lakosságnak nem egyháztag. Mert valamiképpen nincs kapcsolat az egyházzal. Ez nem azt jelenti, hogy nálunk 97% ott van a templomban, hanem itt is csak olyan 10-15% a reformátusoknál például. De ez azt jelentette, hogy az egyház mindenkiről tud, mindenki nyilván van tartva. Na most ez két érdekességet hoz. Egy, magyarság szempontjából valóban fontos, hogy a magyar egyházaknál nyilván van tartva mindaz, aki itt Erdélyben született, valamilyen közösségben és valahova tartozik. A hitvalló egyházról akkor beszélünk, amikor azokat az embereket vesszük alapul, akik aktívan részt vesznek az egyházi életben. Ugyanis van olyan, akit megkeresztelnek, eltemetünk, és egy életen keresztül nem jár templomba, nincs is aktív kapcsolat az egyházzal, de ő egyházfenntartó, ő még egyházfenntartást fizet is, tehát végül is egyháztag. Ezt jelenti, hogy hitvalló egyház vagy népegyház, és mi erre számítottunk, hogy ez szét fog válni, ez a két része, vagyis a templomba általában azok fognak jönni, akik érdeklődnek valamiképpen a lélek dolgai szerint. Nem olyan egyszerű mindezt hallották megfogalmazni sem, ezért nem olyan egyszerű, hogy mennyire változott, de én érzem ezt a változást. Második viszont, ami most utólag már leellenőrizhető, az egyháznak van egy úgynevezett szeretett szolgálata, szép szava is van, a diakónia. Ez erőteljesen elkezdődött 90 után, és mondjuk meg, én a református egyház szemszögéből nézem, mondjuk meg azt, hogy ehhez volt egy adott lehetőség, az, hogy a nyugati kapcsolatok segélyeket hozták. Ezek volt, amikor nézeteltéréseket, feszültségeket is okoztak, mert azt gondolták, hogy egy ilyen Philips feliratú dobozban színes televízió van, közben használt ruhákat hoztak, és akkor, ami az egyház szétosztotta, akkor még meg is gyanúsítottak embereket, hogy a színes tévét maguknak tartották meg a tanácsosok, vagy éppen a presbiterek. Utána elég hamar rájött az egyház arra, hogy ezekből a segélyekből valami fel kellene építeni. És így kezdtek felépülni az úgynevezett szeretet otthonok. Csak Marosvásárhelyen mondjam, a református egyháznak legalább két öreg otthona van. 89 előtt ilyent csak hallottunk például, hogy nyugaton az idősebbek bemehetnek egy-egy öreg otthonban. Tehát valóban nagyot változott a lehetőségek által is, és maga az egyház által felvállalt szolgálatban az úgynevezett szeretett szolgálat. Azon kívül számunkra itt Erdélyben élő reformátusok, katolikusok, unitáriusok, evangélikusok számára fontos az, hogy most már hivatalosan is, nem csak lelkileg, hanem adminisztrációban is egységes magyar református egyházban gondolkodhatunk. Csak egyet mondjak el, Debrecenben ott voltam én is akkor még esperesként, amikor egyesült a Kárpát-medencében élő református egyház. Ez azt jelentette végül is, hogy annyira közeledhetünk egymáshoz, hogy együtt tarthatunk konferenciákat, gyűléseket. Addig ez lehetetlen volt. Vagy mondjam azt például, hogy alapjában véve magyarországi unitárius egyház olyan volt, hogy a Székelyföldről, Erdélyből elszármazott unitáriusoknak az utódai, mert erdélyi egyház ugye az unitárius, és az unitárius egyház is elvégezte ezt a szolgálatát, hogy egységesítette, és most magyar unitárius egyház van, tehát nem úgy, mint 30 évvel ezelőtt, hogy volt püspök vagy egy püspök helyettes, és akkor volt magyarországi unitárius egyház, és volt erdélyi magyar unitárius egyház. Ma egy magyar unitárius egyház van az egész Kárpát-medencében, és végül azt is mondhatnak, hogy egy magyar református egyház van, több egyház kerülettel, vagy több püspökséggel, sőt, mondjuk azt el, hogy most már teljesen egyenrangúan van ott, akár a Királyhágó melléki, akár pedig most, nagyon érdekes, ugye, az ukrajnai, vagy a kárpátaljai református püspök, és milyen jó ez most, hogy amikor ők bajban vannak, vagy náluk problémák vannak, akkor számíthatnak arra, hogy ők, mint háborúban lévő református egyháztagok, nekik vannak testvéreik, és ezek nem csak úgy szépen elmondott, hanem igenis, időnként tudunk egymásról, időnként találkozhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a három dolog, ami lényegében láthatóan változott a 89-es fordulat után, tehát népegyház, hitvalló egyház, apad a népegyház, viszont erősödik a hitvalló egyház, amely gondolom, hogy sokat fog jelenteni. Az egyház szeretet szolgálata nagyon látványossá lett, fontossá lett és sokat jelent, és egységessé lehetett tenni a magyar unitárius egyházat is.
Ha már a műsorunk címe Összhang, Ötvös úr, milyen összhangot érzékelhettünk a mai egyházi élet és a jelenlegi református egyház berkeiben?
Az egyház közösség. Nem emlékszem vissza, hogy az első beszélgetés alkalmával elmondtam, vagy nem lehet, de az sem baj, hogyha ismétlem. Az egyház megalakulása után a Bibliában ott van lefektetve, jobban fogalmazok, az egyház négy alappillére, amelyre felépül, és ez a négy alappillér tartotta meg 2000 éven keresztül, egyébként Európa kereszténységében is, és Európa megtartatásában is fontos ez, de én most nem akarok ebből a témába teljesen kilépni. Ezek közül az egyik a közösség. Méghozzá nagyon érdekes a második. Nem az a fontos, hogy éppen sorrendben második, hanem elmondom, hogy a négy alappillért hogy határozza meg, és a közösséget hova teszi a Biblia. Azt mondja, az apostolok tanítása, vagyis az ige hirdetés, vallás tanítás. Akkor az imádkozás és a kenyér megtörése, vagyis a szentségek. És ezek közé besorolja a négy alappillérnek a közösséget. Na most én elmondtam sokszor, mivel megadatott nekem, hogy lássam, hogy az Erdély Református Egyház akkor volt a legerősebb a történelem során mindig, amikor a közösség erős volt. Ez a reformáció idejében. Reformációnak tudni kell azt, hogy 1559. november 1-én, tehát 17 után még jó 40 évvel, két emberöltő után, Marosvásárhelyen a vártemplomban az új hit követői úgy voltak együtt, hogy itt volt a 100 püspök, itt volt a magyar református püspök, és egy egyház volt, pedig ők már rég a Luther tanai mellett döntöttek. De akkor a közösség még együtt volt, utána itt dőlt el Marosvásárhelyen, hogy a 100 egyház másnaptól kezdve, és a magyar egyház, amely egy új hit követői voltak, szétválnak. Tehát a közösség az mindig megtartó erő volt az egyházban, és nagyon fontos volt. És én úgy gondolom, hogy most is ez az egyik legfontosabb az, hogy a református egyház közösség formáló, vagy mondanám így, hogy közösség megtartó. Mondjam azt, hogy alapjába véve egy gyülekezet, ahol együtt élnek az emberek egy faluban, nagyjából együtt nőnek fel, egyforma gondjaik vannak, találkoznak hétköznapokon, és főleg vasárnap, mikor mennek a templomba, és ezt a közösséget hivatalon egyház községnek nevezzük. Ez pedig a közösség, egyházi közösségből alakult ki. Na, azon kívül nyugodtan végig lehetne nézni azokat a múltbeli nagy alkotásokat és építkezéseket, amelyek akár falu, akár pedig nagyobb területi közösség létrehozott, a felekezeti iskoláink. Azok is mind a közösség alapján épültek fel, vagy pedig a kirándulásokat hadd mondjam el. A kirándulás azt jelenti, hogy egyé kovácsolódnak emberek, akik lehet, hogy máskor nem nagyon találkoznak. A gyülekezetek manapság kirándulásokat szerveznek, és nem azért, mert tegyük fel, a Pókai nem látta még a segesvári gyönyörű szép óvárost. Nem az a lényeg benne csak, hogy meglátjuk az óvárost, hanem az, hogy együtt megyünk oda. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlegi egyház életünknek egyik legnagyobb ajándéka és áldása az, hogy a közösséget élhetik meg, mert másfajta közösségek, enyhén fogalmazva, meggyengültek. Talán nincs is igazán közösség, és én látom az unokáimnál, most már az a gyerekek egészen úgy nőnek fel, hogy nem lehet tudni, melyik közösséghez tartoznak. Ma már látom az unokáimnál, az óvodán kívül ilyen közös, és az óvod el fog múlni, ilyen közösség van, hogy együtt táncolnak, vagy együtt úsznak. Nem tudom, ezek aztán tudnak-e közösségformáló erővé válni. Azon kívül pedig nagyon fontos az is, hogy itt nálunk a protestáns egyház, katolikus egyház azért nemzetben is gondolkodik. És akkor, hogyha mi szeretnénk önmagunk maradni, senki ellen nem szólok, de ha szeretnék magunkat, múltunkat, értékeinket, önazonosságunkat megtartani, akkor az is számít, hogy melyik közösséghez tartozom. Mert nem mindegy, hogy én milyen hitvalló éneket énekelek, milyen kultúrám van, és még azt is mondjuk el, hogy milyen szentségek azok, amelyek erősítik az én lelkemet, mert nekem nem csak a zászló, tudatom mutatja, hogy milyen nemzethez tartozom, hanem a lelkem is. És a lelkem táplálásában a szentségek vannak. És nem mindegy, hogy nekem milyen szentségeim vannak, tehát ugyebár kikerülhetetlen, hogy a vallásom, a lelki életem és a mindennapi életem mennyire van összhangban.
Milyen ma nálunk az egyház és a politika viszonya?
Én azt mondanám először, hogy egymásra utaltak vagyunk, főleg, hogyha arra gondolok, hogy református egyházak és gyülekezetek hogy kínlódnak templomjavítástól elkezdve iskola megtartásban, tehát végül is a nyelv, vallásórák, gyülekezeti énekléseknek a megtartásában, a szórványban. Én ezt mind akkor láttam meg, amikor generális direktorként Dél-Erdélyben voltunk vizitáción, és Piskin, amit ugye Petőfi is bevitt az irodalomba, vagy BEM ott nyert, ugye azt mondta, hogy hidat elveszítettük, akkor elveszett Erdély, vagy forradalom. Ez a 48-as forradalom egyik döntő helye Piski. Aztán később a boldog békeidőkben valóban nagyon kiépült, és ma már egy összeeső város van ott, vagy városka, román és magyar szempontból egyaránt. 20 évvel ezelőtt egy egyház kerületi vizitáció, generális vizitáció alkalmával megkérdezte a püspök, hogy bevezették-e az új énekeskönyvet. És egy gyülekezeti tag válaszolt, aki azt mondta, hogy püspök úr, én tanítónő voltam, most nyugdíjas vagyok, itt 60 éve nincs magyar iskola. Tehát a 65 év alattiak nem tudják az új éneket elénekelni. Akkor döbbentem rá én, aki egy több magyarságban élek itt, hogy mit jelent az, hogy utolsó bástya. Na most elmondják sokszor a kollégák, aki ilyen helyen élnek, hogy lehet, hogy megtörténik, hogy csak 4 évente egyszer keresjük meg őket az RMDS. Mostanában kicsit jobb a viszony, mert segítenek a pályázatokban, ez igaz. De azt mondták, hogy akkor is bármennyire haragszunk a politikusra, fogadjuk őket, mert csak együtt tudunk mi meglenni. Én azt gondolom, hogy ez a politikával való együtt élésünk az olyan, hogy kikerülhetetlenek vagyunk egymás számára, és akkor jó, ha mind a két oldalról rendeztük a kapcsolatunkat és a viszonyunkat. Az egyház is tudja, hogy meddig mehet el a politikában, és a politikának is meg kell tanulni mindazt, hogy mennyire használhatja fel az egyházat, fordítva is mondom. Politikának meg kell tanulni, hogy mennyire léphet be az egyház életében, és az egyháznak is meg kell tanulni, hogy használhatja fel a politikát. Nem véletlenül mondtam mindezt, mert valóban mind a két úgymond idézőjelbe hatalom vagy közösség, az szeretni a másikat felhasználni, jó értelemben mondom mindezt, mert miért ne használhatna az RMDS a szorványba, most mondom például Küküllőváron, ahol 7-8% református egy hatalmas román közösségben, de akkor is 100-valamennyi magyart jelent. És egy választás alkalmával kimegy oda egy RMDS politikus, általában ők járnak, nem akarom én kihagyni a jobb oldalt, és kimegy oda, és akkor mit tehet? Hiába megy el a polgármesterhez, bármennyire liberális lehet, az akkor sem fogja azt mondani, hogy kedves politikus barátom, itt van 130 magyar, odaadom a címeket, menj, keresd meg, és akkor rátok szavaznak, nem ránk. Ez magától értetődik, logikus, ugye? Ezzel szemben mi a megoldás? És ez is történik. Elmegy az RMDS elnök, és elmegy a református templomhoz. És ott mellett a papilakásnál, ott van a református lelkész, és neki pontos nyilvántartás, és azt mondja, hogy van itt ennyi ember, tessék megbőzni, nem biztos, hogy mindenki hithű RMDS-es, mert volt egy időszak, amikor ugye, mondjuk ki, inkább baloldalinak nézték az RMDS-t, persze rájátszottak sokan, és akkor megalakult egy jobboldali párt, úgymond először a Magyar Polgári Párt, aztán utána megalakult az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, és meg kell mondanom, mivel püspökök és esperesek is voltak ebben a harcban, nem csak Tőkés László évfolyam társamra gondolok, hanem vásárják emlékezhetnek arra, hogy a Kolcsár Sándor bács az unitárius esperes volt a Maros megyei RMDS-nek a vezetője. Tehát az egyház implikált volt a politikában, így vagy úgy, vagy személyeken keresztül, vagy nem, és akkor el is indult. Vártemplomban, amikor ott voltam lelkész, volt olyan, hogy tudtuk biztosra, hogy az egyik presbiter, ő a polgári pártnak aktív tagja, a másik presbiter pedig az RMDS-nek aktív tagja volt, annyira, hogy ki is tüntették, hogy szép munkát végzett. Na most az egyházban éppen ez a, úgymond nem azt mondta a feszültség, ma már hál' Istennek túl vagyunk azon, ez az értéke, és ez a küldetés, a szolgálata, hogy ne azt vegye alapul, hogy hétköznap ezek az emberek melyik párgyűlésre mennek el, hanem az, hogy mennyit tudnak felvállalni a magyar népért, a szolgálatért, a közösségért, az egyházért. És én azt hiszem, hogy ma már nagyjából eljutottunk oda, hogy nem okoz feszültséget az, hogyha kimondjuk azt, hogy én inkább ennek vagyok a híve, vagy a másik pedig éppen, úgyhogy én ezzel szemben másképpen látom a dolgokat, főleg, ha meg tudjuk beszélni. Én azt hiszem, hogy egy mondatba összefoglalva azt mondhatnám el, hogy egyház és politika viszonya akkor normális, hogyha nyugodtan, nyíltan le tudunk ülni, és megbeszéljük a dolgainkat.
A következő percekben beszéljünk arról is, hogy mennyire tud az egyház együtt dolgozni, vagy akár beleszólni a politikai pártok küzdelmébe.
Akarva akaratlanul szembe kell nézni, hallottuk ezzel a kérdéssel. Először azért, mert az aktív politikusok tagjai az egyháznak. Konkrét esetet mondok, volt egy olyan időszak, amikor Maros megyéből, tudom, mindig 4 szenátor van, ugye a lélekszám alapján, ebből legtöbbször mi a fele-fele arányba szoktunk beszélni román-magyar, akkor azt jelenti, hogy 2 szenátor van Maros megyében, és adott időszakban mind a 2 szenátor a Vártemplomnak tagja volt. Ugyanis Frunda György, mondjuk a neveket is, a Vártemplom területén lakott, most is ott él, magától értetődően egyháztag volt, és hogyha megkerestük esetleg, emlékszem például egy orgonajavítás alkalmával, akkor ő azokon az utakon, ahol tudtak, és lehetőség volt, segített is. Ugyanakkor Markó Béla, amikor visszajött Bukarestből, akkor fel is hívott telefonon, hogy neki más helyre nincs kötődése, csak igazán a Vártemplomhoz, ezért a fia itt konfirmált a Vártemplomban. Na most ez önmagában hozza azt a helyzetet, amikor a lelkipásztor tudja, hogy ő, akkor prédikál, ül, vagy ülhet éppen a padban 2 szenátor. Akkor ez abszolút kikerülhetetlen. Azon kívül sokszor megtörténik, jobb, ha nem mondok neveket, nehogy valakit kihagyjak, Bukarestben a parlamentben ülő képviselőink és szenátoraink között elég sokan vannak hitüket gyakorló keresztények, katolikusok, reformátusok, unitáriusok, akik ha politikusok, hanem úgy is szoktak menni templomban. Gyakrabban vagy kevésbé gyakran. Zárójelbe mondom el, én úgy láttam, hogy minden szenátor és képviselő legalább húsvétban és karácsonyban ott van a templomban. Tehát azt jelenti, hogy ők is felvállalják azt, hogy van egy kötődésünk az egyházhoz, és nekünk is fel kell vállalni, hogy ők hozzánk tartoznak akkor is, ha tetszik, az ők politikai hovatartozásuk vagy nem. Azért örülök annak, hogy Erdélyben az utóbbi időben egy kicsit rendeződött. Nem csak a politika és az egyháznak a viszonya, hanem az erdélyi és a magyarországi politikai pártoknak a viszonya is. Na most ez azért fontos számunkra, mert itt valóban azt mutatja az, hogy egységesedik. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt az álláspontot követjük, de valamiképpen érezzük azt, hogy nekünk egységben kell lenni. Hogy mondjam el, ezt ugye most jelenleg nagyon sok, nagyon fontos kérdésünk van, ukrán háború, koronavírus még mindig van, de egész konkrétan a népszámlálás. Na most ez mutatja leginkább, hogy a népszámlálás megoldhatatlan itt Erdélyben, magyarság szempontjából, politika és egyház összefogása nélkül. Mert hiába próbál, most mondom újból az RMDS, egy szórvány vidéken, ahol 15-20 magyar református él, vagy katolikus, hiába próbál ő ott egy komoly statisztikai felmérést végezni, nem tud. El egészen addig, hogy nagy kérdés ma már a szórvány vidéken, a széleken, ahol románok többségben vannak nagyon, mezőségszögen például, vagy Dél-Erdélyben, hogy ki a magyar. Mert van olyan magyar, aki már nem beszél magyarul. És a családban csak ő egyedül magyar. Na most az egyháznál nyilván van tartva, és akkor őt megkérdezhetik, hogy magának a hovatartozását, vallási, anyanyelvi, vagy éppen nemzetiségi hova írjuk be. De hogyha az egyháznak nincs ez a nyilvántartása, nincs ott, akkor az RMD ezt nem tudhat róla. Tehát én így próbálom megfogalmazni, hogy ma úgy élünk, hogy egyház és politika itt egymás mellett legalábbis kisebbségben élő erdélyi magyarság szempontjából nem tud meglenni. Azért merem mindezt felelősen kijelenteni, mert ez felhívás mind a két oldalra. A világ felé, egyház felé, politika és gyülekezet felé egyaránt.
Visszatérve egy előbbi gondolatunkhoz, ön szerint okoz-e feszültséget, ha egy gyülekezetben különböző politikai, hovatartozású emberek is vannak?
Igen, és nem. Azért válaszolok így, mert van ebből tapasztalatom is. Éltem én is át azt gyülekezetben, hogy úgymond elég feszülten egymásnak mentek az emberek, amikor nyilatkoztak presbiteri gyűlésen például. Hadd mondjam el, a Vártemplomban történt ez. Na most nagyon érdekes, hogy szép lassan aztán megtanultuk, és eléggé bölcsek lettünk, hogy meghallgattuk egymást. Ha nem tudjuk egymást meghallgatni, akkor magától értetően okoz feszültséget. Mert mindenki azt gondolja, hogy neki van igaza. Én most nem akarok ebbe belemenni pszichológiailag, hogy ez igaz vagy nem igaz. De ha nekem van egy meggyőződésem, és én nézem a televíziót, vagy hallgatom a rádiót, és amit elmond az egyik párt képviselője, azt mondom, hogy hát ez éppen jó lenne, tehát én ezt felvállalom. Ugyanakkor a másik mást vállal fel. Ez nem is gond egyáltalán. A gond az, amikor én rá akarom erőltetni a másikra az én álláspontomat. És meg kell mondanom, hogy ez az egyháztagoknál is megtörténik, viszont meg lehet oldani mindezt úgy, hogy meghallgatjuk egymást. Nem akarok nevet mondani, de egész konkrétan a Vártemplomban volt egyszer egy olyan feszültség, amely onnan generálódott, ezt így szokták megfogalmazni, hogy Tőkés László éppen akkor a Vártemplom tiszteletbeli lelkipásztora volt, és ugyanakkor az RMDS-nek a tiszteletbeli elnök. Ez akkor volt, amikor a Szatmár németi RMDS nagygyűlés alkalmával őt leváltották. És akkor a következő presbiteri gyűlésen a presbitériumba felhozódott ez a kérdés, hogy ha most őt, az RMDS, mint tiszteletbeli elnököt menesztette, akkor maradhat-e tiszteletbeli lelkész? Mert sok presbiter RMDS tag volt, mondtam az előbb, aktív tag. És akkor bizony meg kell mondanom, hogy mind a két oldalról heves nyilatkozatok hangzottak el, hogy szépen fogalmazok. Igaz, hogy megmondom, hogy azért a kereteken belül, tehát nem voltak nagyon éles dolgok voltak, de durvaságos és csúnya hozzászólások nem. És akkor úgy nézett ki, hogy a presbitérium egy része úgynevezett tőkéspárti, és egy kisebb része nem tőkéspárti. És akkor ezt meg lehetett oldani, hogy a következő alkalomtól már nem volt ilyen feszültség, ha előhozódott, azt mondtuk, hogy nem ez a lényege most, hogy őt letették, mint RMDS elnök, és itt tiszteletbeli lelkész, hanem az, hogy milyen áldása lehet mindezeknek a dolgoknak, és hogyan tudjuk elfogadni azt, hogy másképpen nézzük a dolgokat, mert ha eljött hozzánk RMDS elnöke, akkor magától értetődően fogadtuk és beszélgettünk vele. Ha eljött Orbán Viktor, ugyanúgy vele is leültünk beszélgetni, mondjam el, Kövér László is volt, de olyan természetes, hogy volt Mihály Konstantinescu is a Vártemplom az én időm alatt. És én nem azt néztem, hogy ő most román, vagy esetleg nem az RMDS, vagy milyen politikai párthoz tartozik, hanem az, hogy megtisztelte azzal a Vártemplomot, hogy meglátogatta, és meg kell mondanom, hogy nagyon kedves beszélgetés volt Árui Meszmarandélákéval szembe, és valóban, ezek mind olyan szép dolgok, amelyből, ha az áldást nézzük, hogy milyen áldás lehet belőle, akkor akár még a politika és az egyház is a feszültségét jóra fordíthatja.
Az összhang mai utolsó kérdése. Hozott-e változást az erdélyi ökumenizmusban a 21. század ott, ahol 5-5 évszázada kimondták a vallási toleranciát Tordán?
Kedves szerkesztő, nagyon örülök ennek a kérdésnek. Nekem ez egy vesző paripán valóban, hogy az ökumenizmus Erdélyben hova jutott el. Szomorú dolgokat is el kell mondanom. Arról beszélgettünk itt, hogy akkor lehet a dolgokat igazán megbeszélni, hogyha nyíltak és őszinték vagyunk. Mi nagyon büszkén hivatkozunk szinte mindig arra, hogy Erdélyben mondták ki először a vallási békét, a vallási tolerancia törvényét 1568-ban. Na most már vitatkoznak az egyház történészek arról, hogy ez így van vagy nem. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy mi a legutolsó álláspont. A legutolsó álláspont az, hogy 1517-ben indult el a reformáció Wittenbergben, Luther Mártonnal, közel 30 évre rá, 1541-ben Brassóban, Honterus vezetésével a szászok kimondták azt, hogy mi két szín alatt áldozunk. A nagy különbség az tehát, hogy az katolikus egyházban csak ostját adnak, tehát egy szín alatt van az áldozás, az úrvacsora. A szászoknál bevezették a két szín alatt, tehát ostját is adunk az embereknek, és bort is. Utána 1559-ben itt Marosvásárhelyen a Vártemplomban kimondták a szászok, hogy ők megmaradnak a Luther tanítása mellett, a magyarok pedig kimondták, debreceniekkel együtt például ők is itt voltak, hogy Kálvin János szerinti urvacsoratant fogadjuk el, ez már tovább lépés volt, már ott a kenyérrel és borral van az urvacsora, tehát ez már a harmadik egyház volt, hogy úgy mondva vallás felekezett. És akkor elkezdte gondolkozni az, hogy mi lesz ezután, hova fog fejlődni, és akkor kimondtak egy törvényt 1560 64-ben már, tehát már hamarabb, 64-ben, hogy elfogadják mind a három egyháznak a létét. Ez ilyen nem volt addig Európában, se a világon. Utána aztán megjelent az unitárius egyház is, ugye, és az már a negyedik volt, és akkor 1568-ban már megnevezték, hogy a négy együtt bevett vallás, és ez a négy szabadon terjeszkedhetik. Tehát ez volt az igazán nagy tolerancia benne, nem senki ellen hozták, hanem egymás megvédése, vagy a négy egyház tanításának a megvédése miatt, a tanok megvédése miatt. Na most erre épült fel az az Erdély, amely utána be tudta fogadni az örményeket, be tudta fogadni a románokat, a habán kultúrát, vagy nem tudom, a szászok, vagy a svábok, később a svábokat, már a reformáció után jöttek csak jóval a svábok ide, és békés egy együttlét lehetett akkor is, ha egymás nyelvét nem értették. Akkor is, hogyha négy különböző egyház vallás felekezet volt. És erre épült fel az az erdélyi élet és világ, amely később aztán ökumenizmusnak is neveztek. Alapjában véve az ökumenizmus az a 21. századnak a találmánya. Vagyis a jó 100 évvel ezelőtt, ugye az első világháború idején még egy kicsivel hamarabb, már az angol nyelvterületen rájöttek arra, hogy nem lenne jó tovább feszíteni azt, hogy mi egymás ellen harcolunk, vagy a másikat nem fogadjuk el, vagy a másiknak a keresztségét, ez esketését nem fogadjuk el, mert feszültséget hoz, hiszen kikerülhetetlen az úgynevezett vegyes házasság. Ezek már voltak akkor is, és sokszor feszültséget okozott, és akkor az egyházak legmagasabb szinten elindították azt, hogy legyen egy egymás felé nyitás, az ökumenikus mozgalom. Ez nagyon szépen indult valamikor a 21. század elején, és aztán a második világháború megtorpant. Én azt gondolom ma, azért torpant meg, mert kialakultak az úgynevezett keleti-nyugati országok, amelyek próbáltak függetlenül meglenni a többiektől elzárva. Elzárt volt kelet és nyugat is, egymásra utaltak voltak keleten az ortodox nagyhatalommal a protestáns vagy katolikus egyházak, és akkor egy kicsit elzárkózott, és ezért mondtam, hogy szomorú dolgot mondok, ma nem olyan jó az ökumenizmus Erdélyben. Utolsó kérdés, időnk nincs, tehát nem fogom a panaszokat elmondani, de ki kell mondanom, hogy például a római katolikus egyházzal is olyan a református egyháznak a kapcsolata, hogy személyre szóló. Tehát mondok egy konkrét esetet név nélkül. Van nekem egy nagyon kedves római katolikus kollégám, akit időnként önök is hallgatnak itt a Vásárhely Rádióban. Nem is tudjuk, hogy különböző vallásúak vagyunk. Nem is beszélgetünk erről, csak arról, hogy milyen jó, hogy sikereink vannak. Ezzel szemben vannak protokolli találkozások, amikor érezzük, hogy feszültség van közöttünk. De ugyanez a probléma, meg kell mondanom, az ortodox és a református egyház között. Nem csak nyelvi, és még nem is kulturális, meg kell mondanom, hatalmi gond is van még mindig közöttünk, és ezért nem mindig jó Erdélyben már az ökumenizmus.
Esperes úr, a következő összhangban meg kell még beszéljük, hogy miként látja az egyház és a kultúra kapcsolatát és összhangját, illetve, hogy milyen az egyház és az iskola kapcsolat Erdélyben, továbbá milyen változást hozott a koronavírus, és nem utolsó sorban azt, hogy meglátása szerint érinti-e az egyház életét az orosz-ukrán háború. Erről lesz szó egy hét múlva. Most azonban köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük a beszélgetést, és várjuk újra a stúdiónkba.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem, elmondhattam gondolataimnak nagy részét, de valóban maradt annyi, hogy a következő alkalomra, ami már májusban lesz az én számításom szerint, és az azt jelenti, hogy akkor már sokkal szebb tavaszi gondolatokat is mondhatunk majd el a beszélgetésben.
Így legyen. Kedves hallgatók, a mai összhang végéhez értünk, lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt Esperes, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktor a nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.